Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, és ismét szeretnénk látni a valóságot egy olyan témában, ami szerintem egyébként minden hallgatónkat érdekel, mert akármikor fölvetjük ezt a témát, erre mindig vannak reagálások, mindenki szereti meghallgatni, hogy mi a helyzet a világon a leprával, illetve a lepra misszióval. És hát természetesen legjobban a Lepra Misszió Magyarország van a legközelebb ebben a témában, és kedves hallgatóink már nem egyszer hallották Riskó név Fazekas Mártát, a Lepra Misszió Magyarország igazgatóját, ezért most szeretettel köszöntjük ismét, mert egyrésztről kérnénk azt, hogy egy kis beszámolót a mostani helyzetről adjon kedves hallgatónknak, de úgy néz ki a hírekből, hogy van a világnak egy olyan része, ahol minthogyha valami különleges dolgok alakulnának most ki, Indiában, és akkor egy kicsit erről fogunk majd beszélgetni. Kedves Márta, akkor hallgatóinkat köszöntöd!
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a Szóla Rádió hallgatóival ismét néhány hírt és információt közöljek a Lepra Misszió tevékenységéről ezekben a nagyon nehéz időkben. A legelső megtapasztalásunk az, most már több mint egy éve, hogy mennyire közel kerültünk egymáshoz. Ez a vírus a maga pusztításával és a leglehetetlenebb helyzetek kialakításával azt érte el, hogy sokkal közelebb kerültünk a misszión belül egymáshoz, mint voltunk különben. Hiszen ugyanazt tapasztaljuk a Föld bármelyik pontján a járvány helyzet miatt, mindnyájan, valahol nagyon egyé lett a sorsunk. És ennek nagyon sok áldása van, mert még inkább át tudjuk érezni azt, hogy mit jelenthet a szenvedő embertársainknak az alapélete, ami nagyon-nagyon szegény, nagyon sok betegséggel, nyomorúsággal megterhelt, és amiben mi segítséget igyekszünk vinni, de igazából nem tudjuk elképzelni. Most talán a járvány jótékony hatásai között az egyik az, hogy átérezhetjük, hogy mit jelent egy szorongásban élni, nap mint nap attól félni, hogy vajon nem kapjuk el a betegséget, vajon valamelyik szerettünk nem hal-e meg. És ennek a bizonytalanságnak, amit különben mi itt a magunk országaiban és országában nem igazán ismerünk, ennek a bizonytalanságnak az érzése bizony sokkal közelebb vitt és visz bennünket azokhoz, akikért vagyunk és akikért szolgálunk az afrikai-ázsiai missziós területeken. Megható és megrendítő tapasztalni azt, hogy magyar támogatóinkban micsoda hűség és micsoda elkötelezettség él. Annak idején, amikor egy évvel ezelőtt a járvány helyzet már stabilizálódott, bizony komoly döntés volt, és fájdalmas döntés volt, de úgy éreztük, hogy ki kell mondanunk, hogy nem kérünk kívülről, tehát nem végzünk reklámtevékenységet, különböző felhívásokat nem teszünk, mert a leterhelt járványhelyzetben nem akartunk erőszakosak lenni, és nem szerettünk volna esetleg egy visszás megjelenéssel több kárt okozni, mint hasznot. Ezért csak azokra a támogatóinkra támaszkodunk egy éve most már, akik évek, évtizedek óta hűségesen támogatják az ügyet. És ez a csodálatos, hogy ők, mint egy család, különkérés nélkül, mégis sokkal nagyobb felelősséggel, mint korábban, pedig akkor is nagyon-nagyon tiszteletre méltó felelősséggel viseltettek és támogatták az ügyet, de most különösen valószínűleg átérezve a betegeink még nagyobb nyomorúságát, még nagyobb elkötelezettséggel küldik az adományaikat, és ez minden hálát, minden tiszteletet megérdemel, mert most derült ki igazán a mi számunkra is, hogy micsoda mély elkötelezettség van a támogatóinkban. Ezt ezúton is hálásan köszönöm mindazoknak, akik ebbe a csoportba tartoznak a hallgatók közül, és nagyon megtisztelő a bizalmuk, a hűségük és a szeretetük.
Köszönöm szépen én is, és örülök, hogy egy ilyen helyzet alakult ki, de hadd mondjam el, és kedves hallgatóinak is, hogy persze korábban beszélgettünk már erről, de azért ilyenkor mindig érdemes újra megemlíteni, hogy valóban gondolja át mindenki, hogy az betegség vagy az egészség ügy az az egyik legfontosabb eszköze a missziónak, hiszen Jézus mindig ezzel kezdte a missziót. Mindig inkább a betegekkel foglalkozott, gyógyított, és utána beszélt nekik, de mi korábban mi is erre kaptunk tanácsot, hogy például az egyházaknak lenne kórházuk, stb. Tehát, hogy valóban a betegek emberekkel sokkal könnyebb missziós beszélgetést is tartani, ezért egy ilyen járványhelyzetre is úgy kellene gondolni, hogy hopp, akkor ez most nekünk egy missziós lehetőség, ugye jól mondom?
Valóban így van, hiszen a kiszolgáltatottságban, gyengeségünknek, tehetetlenségünknek az átélésében nagyon sok mindent tanulhatunk mindnyájan, és a bölcs ember nyilván tanul is, mert figyelmeztetésként és eszközként ismeri fel a megpróbáltatásokat arra nézve, hogy magasabb rendű következtetéseket tanuljon meg és vonjon le. Valószínűleg a misszióban is ez hatványozottan ugyanígy működik, hiszen még közelebb kerülnek egymáshoz a dolgozók, a gondozók, az orvosok, az ápolók a betegekhez, és a saját kiszolgáltatottságukon keresztül valószínűleg ők szintén még inkább átélik a gondozottjaiknak a kiszolgáltatottságát. Megható a támogatott országokban, de elsőrenden Indiában, azután Bangladesben, Nepálban is, hogy a járvány kezdete óta a lepramissziós munkatársaink hogyan szervezték a saját egyházaikban, ott a helyi egyházakban a rendkívüli élelmiszer segélyek osztását, tisztálkodási szerek gyűjtését és osztását. Tehát ez a tenni akarás, ez igazán megható, hogy nem kértek. Nem az volt az első reakciójuk, hogy most még nagyobb a baj, mint különben, hát segítsetek még többet, hanem elkezdték a saját köreikben megszervezni az élelmiszer és a tisztálkodási szer segélyeket. Nagyon-nagyon megható és imponáló, hogy valóban még inkább közel kerültek egymáshoz gondozók és gondozottak, és egészen biztos, hogy a missziónak ez újabb kapukat nyit az ő hétköznapjaikban.
Igen, és azt is szokták mondani, hogy sokan egyáltalán nem fordulnak az Úrhoz, de amikor kórházba kerülnek, rögtön elkezdenek imádkozni.
Igen, nagyon fogékonnyá válik az ember lelke a próbatételben, betegségben, testi szenvedésben, és tulajdonképpen a lepramissziónak ez az a töblete, mint keresztény szervezetnek, amit kihasznál a jó érdekében, hogy ilyenkor gyerekekkel, felnőttekkel valóban lelki módon a lelkükhöz beszéljenek, azzal is foglalkozzanak, és ezek végzik aztán el a maradandó változást.
És úgy gondoljuk, hogy akkor azok, akik sok adományt adtak mostanában, ők is ezt így gondolják. Meg szerintem kedves hallgatóink közül is sokan érzik ezt, hogy bizony egy ilyen helyzet, ez mindig egy missziós lehetőség.
Valóban, így. Valóban.
Térjünk át a felvetett témához, hiszen mondom, én olvastam hírekben, cikkekben, hogy valami különleges a helyzet Indiában. Egyrésztről azért lehet, mert hogy most ők írnak, miközben nem szoktak sajtóba, de az is lehet, hogy most ők sokkal többet foglalkoznak olyan dolgokkal Indiában, amivel nem. De a lényeg az, hogy a kérdés az első az, hogy a lepromisszió Magyarország, vagyis hogy a Magyarországi Szövetség, ez az egyesület, ez a közösség, ennek mi a kapcsolata, van-e kapcsolata az indiai kormány lepra elleni harcával?
Természetesen nem közvetlenül, hiszen Indiában a világnak több tucat lepramissziós egysége segít, és azon kívül is rengeteg más egészségügyi szervezet. Tehát mi is a nemzetközi főhivatalunkon, a nemzetközi lepramisszión keresztül vagyunk kapcsolatban, nem közvetlenül természetesen. A nemzetközi lepramisszió szintjén lehet mérni azt, hogy az indiai egészségügyi kormányzattal milyen tárgyalások, milyen lépések, milyen eredmények születnek, és ezek egy folyamatosan tartó párbeszédben zajlanak. Nagyon-nagyon jelentős területe a gyógyító tevékenységeken felül, hiszen azok voltak éppen folyamatosan zajlanak, a jogvédelem. Ez az a terület, ahol a Nemzetközi Lepramisszió 33 tagországának szövetsége, ami közül egy vagyunk mi, folyamatosan próbálja feszíteni a kereteket, jogi, emberjogi, és hát természetesen tárgyalási szinten az indiai egészségügyi kormányzattal, ugyanis több száz olyan diszkriminatív törvény van ma is érvényben, amik elfogadhatatlanok. Sem egészségügyi alapja, sem emberi jogi alapja nincsen, és ezeknek a diszkriminatív törvényeknek a visszavonása, a jogrendből való kivétele tulajdonképpen a fő célpont. Nagyon jó eredményeket ér el a nemzetközi lepramisszió etéren, és ezek mindig kicsit olyan megmosolyogtató módon számokban jönnek le, hogy sikerült 4 diszkriminatív törvényt hatályon kívül helyeztetni, máskor sikerült 5-öt. De hatalmas munka és hatalmas küzdelem van ezek mögött, a számokkal kifejezhető eredmények mögött, mert voltak éppen így alakul át, reméljük majd a közgondolkodás is. Az a legnehezebb, nyilván több mint 1 milliárd ember esetében, de a törvényalkotók belátása hatalmas eredmény. Tehát nagyon sok lépés zajlik a jogvédelem területén.
Ez valóban így van. A mostani helyzetben az emberi jogok teljesen felborultak, de ez azt jelenti, hogy ez is egy missziós küldetés nekünk, hiszen nem csak az egészséggel kell foglalkozni az embereknek, igaz, hanem hogy az Istennel való kapcsolatunk a fontosabb, vagy a világgal való kapcsolatunk. Igaz? Pontosan egy ilyen helyzetben ez is egy missziós küldetés.
Pontosan így van, hiszen ezzel tudja a Nemzetközi Lepramisszió közössége a szervezet leglényegét kifejezni hangosan, hogy mi nem elégszünk meg azzal, hogy netán annyit elérjünk, hogy testükben meggyógyuljanak a lepra betegek, hisz az egy könnyű dolog, ma már egyszerűen be kell szedniük a gyógyszert bizonyos ideig, néhány hónapig, és gyakorlatilag a kórokozó eltűnik a szervezetükből. Ez ma már egy rutin dolog. Azonban mi történik utána? Milyen megkülönböztetéssel, kirekesztéssel találkoznak esetleg továbbra is, hiszen a szégyenbélyeg az ő társadalmuk gondolkodása szerint ott marad rajtuk, függetlenül attól, hogy a kórokozó már rég nincs a szervezetükben. És ennek hangot adni, a legkiszolgáltatottabbak érdekét fölemelni, ez megint csak egy óriási keresztény érték. Tehát ebben is a misszió lényege látszódik meg, hogy harcol azokért, akiknek nincs szavuk, akik nem tudják fölemelni a szavukat, akik nem tudják magukat megvédeni, és akiket mások sem védenek meg. Ehhez kellünk mi, akik tudunk arról, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, és egy kórokozó, főleg egy elpusztított kórokozó nem teheti tönkre valakinek, valakiknek életre szólóan a sorsát.
Hát egyébként ez azért is érdekes, ugye, mert hogy a lepra az egy nagyon régi korszakú betegség, és hát erről a Bibliában is vannak írások, de hát filmeket is láttunk már, például a Ben Hur című filmet, annak a egész vége ugye erről szól. Ott is mutatják, hogy hogy kezelték már akkor Izraelben, illetve akkor még a római hatalom is ezt a betegségeket, úgyhogy ezek valóban így vannak, és ez folyamatosan változik a világon mindenütt és minden országban. Most akkor Indiában mi a helyzet?
Indiában most megrendítően súlyos a helyzet a járvány hatalmas pusztítása révén, de a környező országokban is, Bangladesben, Nepálban ugyanúgy, csak lévén India sűrű lakossága, és alapvetően nagy nyomorúsága talán még jobban kiélezi a helyzet súlyosságát. Katasztrofális a helyzet olyan értelemben, hogy egyszerűen nincsenek felszerelve, felkészülve az egészségügyi szolgáltatásaikban ilyen mértékű pusztításra, és segítséget kértek a tagországoktól is, a lepramisszió közösségén belül, nyilván másunnan is, más fórumokon természetesen, de igyekszünk minden módon a lehető leggyorsabban segíteni, hogy legalábbis a napi szükségletek szintjén valahogy enyhíteni lehessen a járvány erejét.
És akkor milyen hatásfokkal dolgoznak a lepramissziósok, vagy pedig milyen hatással dolgozik az indiai kormány? Egy mondjuk például egy azonos betegszám esetén.
Nyilván, hogy ezek a statisztikák nagyon képlékenyek, nem is szeretnék számokat mondani. Az viszont tény, és megint csak a misszió többletéhez érkezünk, hogy a lepra gyógyítását egyformán végzi az indiai egészségügyi kormányzat, és történetesen a lepramisszió is. Az a legnagyobb eredmény a mi számunkra, hogy nem csak egy kórokozó ellen harcolunk. Tehát a lepramisszió nem csupán egészségügyi kérdésnek tekinti a lepra betegséget, hanem beleágyazza az élet minden összefüggésébe. Éppen ezért nem lehet összehasonlítani a statisztikákban orvosi gyógyító tevékenység eredményeként megjelenő számokat azzal, amit viszont a misszió végez és a misszió lát, hogy mi célul azt tűzzük ki, hogy emberek és közösségek élete átalakuljon, jóra forduljon. Ez a cél pedig magában foglalja a rehabilitációt, az oktatást, a munkahelyteremtést, az otthonteremtést, a társadalmi felemelést, a jogvédelmet, és még sok-sok más területet, Éppen ezért a mérőszámok nem működnek, mert nem lehet összehasonlítani a csupán gyógyító tevékenységgel. Ez a nagy ereje a missziónak megint csak, hogy a kórokozó kipusztítása után kezdődik az igazán munkaigényes időszak, amikor a meggyógyított beteg, a családtagjai, a távolabbi környezete, falu közössége mind-mind feladattá válik abban, hogy az ő életüket is rendezzük.
Igen, ez valóban így van egyébként, hogy az ilyen statisztikai adatokkal mindig nagyon óvatosan kell bánnunk, mert hiszen ha valakiben van 5 krónikus betegség, akkor melyik adatba kerül bele, vagy mind az 5-be? Hát szóval, és ezt egyébként itt Magyarországon is elismerték, és például a Központi Statisztikai Hivatal, a KSH, az nemrégiben a teljes tavalyi adatokat kitörölte, a 2020-as adatokat, mert valószínűleg nem voltak igazak, és kitörölte az egész évet, úgyhogy újra kellett neki rendeznie. Úgyhogy ezt a kedves hallgatóink odafigyelnek, hogy valóban nem az adatok a fontosak, az emberek.
Az ember.
Ugye? Az emberek. Hát Jézus egy-egy emberhez ment oda, egy lepráshoz ment oda, nem egy rendszert vagy egy intézményt kezelt, hanem egy-egy ember, pedig ő a világ ura volt, a világ megváltója. És egy emberhez oda ment, rátette a kezét, és meggyógyult a leprától.
Teréz anyának sok-sok csodálatosan bölcs és szép mondása közül az egyiket nagyon szeretem. Ha fájlalod, hogy nem tudod megoldani az egész világ nyomorúságát, segíts egyetlen emberen. És valóban, ha így indul el valaki, hogy egyetlen ember sorsát szeretné megoldani, már potenciálisan az egész világét elkezdte megoldani.
Valóban, ezt is szoktuk mondani, ezt, kedves hallgatóink, ha bármilyen bibliai történetet elolvasnak, akár az Új Szövetségben Jézusról is, mindegyiket úgy lehet értelmezni, mindegyik arról szól, hogy az emberek javítsák ki a világot, és ne a világ rendszere javítsa meg az embereket. Ugye? Hát ezért Jézus emberekkel foglalkozott, mert hogyha a misszióba el tudtuk volna érni, hogy az egész világon az emberek jól éljenek, jól viselkedjenek, akkor a rendszer is sokkal jobban megjavult volna. Ugye?
Ez valóban így van, hogy a változás mindig belülről, a szív felől kezdődik, és az egyénből indul el, és annak lesz olyan hatása, ami aztán társadalmi méretekben is láthatóvá válik.
Van valami reagálása az indiai kultúrának, vagy akár a kormánynak a nemzetközi lepra misszió működésére?
Tulajdonképpen, mivel már közel 150 éve jelen van a lepra misszió Indiában, egy megszokott tényezővé vált. Tehát köszönettel fogadják, és természetesen engedélyezik a tevékenységét, hiszen a Nemzetközi Lepra Misszió bölcsőhelye India volt Punjab államban, amikor Wellesley Bailey 1874-ben egy ottani látogatása során elhívást kapott arra, hogy kezdje el a mérhetetlen szenvedések között élő leprabetegek gondozását, ápolását. Tehát ismert a lepra misszió az indiai egészségügyi kormányzat előtt is, Teréz anya tevékenysége még inkább ismert volt, hiszen ő is nagyon közel volt a lepra misszióhoz is, a saját misszióján túlmenően, és a hivatalos kapcsolat is természetesen párhuzamosan mindezekkel zajlik.
Akkor, kedves hallgatóink, tartsunk egy kis szünetet, a szokásunk szerint hallgassanak meg egy szép zenét, és akkor utána pedig folytatjuk Riskóné Fazekas Mártikával. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket ismét, Rizskó Névfazekas Mártival, akivel a lepra misszióról beszélgetünk, most éppen Indiáról beszélgettünk, de az előző beszélgetésben fölvetetted Teréz anyának a nevét, és ez nekem is nagyon tetszik, hiszen én nagyon szeretem azt a munkát, amit ő végzett, meg ahogyan végezte, és amilyen hatása van a mai napig a világra, ez mind nagyon szépen értékelhető. Mi erről neked a véleményed? És a lepra misszióval volt-e valami kapcsolata Teréz anyának?
Teréz anya nagy-nagy megbecsülésnek örvend a lepra misszióban is. Így volt az életében és halálában is természetesen, hiszen a 20. századi emberiségnek az egyik legnagyobb alakja volt ő, akinek a példája és lelki, szellemi, erkölcsi hagyatéka igazán előremutató és időtlenné vált. Nagyon különleges, hogy egy azon főútvonal mentén van Kalkuttában Teréz anya missziójának a központi épülete, és a lepra misszió legrégebbi indiai kórháza. A Bose Road körülbelül másfél kilométerre levő pontján egymástól, tehát ez a fizikai közelség is szimbolikus, de ennél sokkal jelentősebb természetesen a lelki közelség, hiszen Teréz anya tevékenysége, az ő nővéreinek a lehajló szeretete, az ugyan arról szól, amiről náluk korábban, 1874 óta a Nemzetközi Lepra Misszió tevékenykedik, felemelni azokat, akik a porban vannak. Teréz anya szolgálata is ezen alapszik, hogy azoknak vigyen legalábbis életük végén, ezzel kezdődött a missziója, de aztán kiteljesedett sokrétűvé, vigaszt és reménységet, akiknek talán még nevük sincs, életkoruk sincs, senki soha nem is fogja őket keresni. És ez a közös pont, tehát a legmélyebbre való lehajlás, ez valóban lelkileg nagyon összeköti a szeretett misszionáriusait a lepra misszió tevékenységével. Ő egy egészen csodálatos hagyatékot hagyott maga után, hiszen 1953-ban, amikor ő az elhívását kapta, akkor Kalkutta utcán születő és utcán szenvedő, utcán meghaló szegényeihez kapta ezt az elhívást azzal, hogy hajoljon le hozzájuk néhány nővértársával, és legalább emberhez méltó módon halhassanak meg. Ma már közel 200 országban tevékenykednek a szeretett misszionáriusai, van már férfi ágazatuk is, tehát folyamatosan növekszik ez a csodálatos szolgálat és misszió. Gyakorlatilag most már a Föld minden pontján jelen vannak, és ez is mutatja, hogy Isten pecsétet tett rá, áldást adott arra, amit valamikor egy albán származású, vagyis egy ateista országból, magát ateistának nevező országból származó hívőszívű apáca elhívásként kapott.
és ő is azt bizonyítja, amit mondtunk az elején, ugye, hogy a misszió és munkához az egyik legnagyobb segítség. Ez a munka. Az egészségügy, a betegekkel foglalkozás, ez a missziós munkának az egyik legjobban eredményes része.
Valóban talán ez a leglátványosabb,
igen.
De emellett hasonlóan fontos az oktatás és egyáltalán
így van.
Bármilyen ismeretátadás, tehát akár a háztartás vezetés ismereteinek, vagy a gyermekek megfelelő gondozásának az ismerete, ez számunkra talán furcsa, viszont azokban a közegekben, ahol a higiénés ismeretek gyakorlatilag a nullával egyenlők, ez életeket ment meg, hogy például kicsin gyermekeket hogyan kell gondozni, milyen tisztasági szabályokat kell megtartani, ezekre ugyanúgy meg kell őket tanítani, mint arra, hogy a gyógyszert bevegyék történetesen.
Indiában most mi a helyzet a misszióval kapcsolatban? Hát hiszen Indiát nem keresztény államnak ismerjük, ugye? De azért úgy tudom, hogy most Ázsiában, akár Kínában is, Indiában is, minthogyha egy kicsit nőne a missziós munka.
Ez kétoldalú dolog. Egyfelől van egy isteni oldala, és van egy emberi oldala. Az isteni oldal bizonyos, hogy nő. Az emberi oldalnak természetesen vannak akadályai, hiszen nem véletlen, hogy a világ számos országában 2000 évvel ezelőtt eljutott az evangélium, de nagyon sok országába viszont a mai napig nem jutott még el. Ez egészen különleges, akár Indiára vetítve is, hogy Dél-Indiában Tamás apostol 2000 évvel ezelőtt hirdette Jézust, és létrejöttek gyülekezetek, amik ma is működnek. Ugyanakkor India egészére nézve nem tudott igazán tovább terjedni a kereszténység, hiszen ma is 2, esetleg 3% nagyon óvatos becsléssel, de inkább kevesebb. Tehát valóban a misszió az mindig azt jelenti, hogy egy más közegben, sokszor ellenséges közegben kell képviselni Jézus ügyét, és a hogyan kérdésre a válasz mindig az, ahogy lehet. Nagyon különböző, hogy ezt hogyan lehet. Van, ahol nyilvánosan, nyíltan, néven nevezve a dolgokat lehetséges, van, ahol egyáltalán nem lehetséges, ott sokkal inkább rá kell bízni a Szentlélekre, hogy milyen módon érintse meg a misszió dolgozója, aki éppen ott a beteggel foglalkozik, annak a lelkét. Ezek nagyon-nagyon titokzatos utak, sokat nem is tudunk belőle, hiszen nagyon intim szférában zajlanak, talán egy beteg ellátása során, nem tudjuk. Ez valóban a Szentléleknek a titka és a munkája. Az eredményét viszont látjuk, mert még a legnagyobb üldöztetések és a legnagyobb tiltások közepette is mindig vannak megtérések. És ez a legnagyobb gyümölcs és jutalom.
Kedves hallgatóink, biztos, hogy odafigyeltek, illetve hát az egyházak is beszélnek erről, akár Magyarországon is, a rendszerváltás után, ahol szabadok lettek az egyházak, folyamatosan csökken a tagok száma, katolikus, evangélikus, református, többi. Viszont amikor üldözés volt, vagy nehéz helyzet, akkor mindig növekedett, vagy valóban, hogy erre gondolni kell, hogy ahol a helyzet nehezebb, hát így indult a kereszténység, hogy üldözték, ugye, az első 300-ban. Tehát ez erre valóban oda lehet figyelni, és hinni kell abban, hogy ugyanúgy, ahogy Pál apostol, akit azzal bízott meg Jézus, hogy a pogányoknak hirdest az evangéliumot, és ismertesd meg őket Jézussal. Ő ugyanazt csinálta, hogy üldözték, megölték szinte, de nem hagyta abba. Ment, és el tudták érni akkori, ugye az apostolok, hogy szépen terjedt a világban a kereszténység. Ezért foglalkozni kell nekünk is ezzel, mert hiszen, mondjuk, ugye azt mondtam, hogy Pál apostolt bízta meg, egy zsidót, hogy menjen ki Izraelből, és hirdesse a pogányoknak. Hát akkor nem ugyanez, hogy egy magyarokat is megbízhat az Úr azzal, hogy bármelyik más olyan országba, ahol nehéz a helyzet, oda elmehetünk, és végezzük a szolgálatot.
Igen, de a legnagyobb szerepe ebben a helyi keresztényeknek van. A Lepra Misszió mindenütt arra törekszik, hogy a tevékenységeit a helyi közeli egyházak szívére tegye, hiszen ők élnek ott, ez az ő kultúrájuk, ők beszélik a nyelvet, ők maradnak ott, és a leghitelesebben ők tudják az evangélium ügyét is képviselni. Úgyhogy így zajlik ez Indiától elkezdve a misszió többi tagországában mindenütt, hogy a közeli, helyi, akármilyen kicsi is keresztény közösségek gondjaira igyekszik a Lepra Misszió bízni a hitre jutottakat és az ő utógondozásukat, integrálásukat.
Először is nekik kell, de nekünk segíteni. Hát hiszen ugye a Lepra Misszió, ez a világszövetség ezt csinálja, hogy segít mindenkinek, mert a kapcsolatok is, azok is számítanak, azok is segítenek nekik, az ő hangulatukat is jobbá tudjuk tenni, ha segítünk nekik, és így szépen alakulhat az egészségügy mellett a missziós munka is.
Ez valóban így van. Kongóban van egy nagyon szép projektünk, a Lepra Misszió Magyarország most már harmadik éve támogatja azt a tevékenységet, amit egyelőre még Kinshasában, de az is éppen elég nagyváros, végeznek különböző felekezetű lelkészek, papok összefogva, hogy az egyházközségek tagjainak, tehát akik a legközelebb vannak Isten ügyéhez, mert tagja is a helyi egyházközségeknek, az egyházközségek tagjainak beszéljenek, a felelősségüket felébresszék a lepra betegek helyzetéről. És ez a tevékenység nagyon sok áldást eredményez, nagyon hálásak vagyunk érte, mert szabályosan, mintha megnyílna a szemük az előítéletek sötétségéből, lehullanak azok a hájogok a látásukról, amik évezredek óta fogva tartják őket. És világosság nyílik a fejekben és a szívekben olyan dolgok előtt, amik nekünk természetesek, de nekik bizony az őseik iránti tisztelet miatt ezek megkötözöttségekké váltak, például a leprabetegek kirekesztése, megvetése, ellehetetlenítése. Tehát a helyi egyházakkal és egyháztagokkal a kapcsolat nagyon szoros kell, hogy legyen, mert annak hatványozott eredményei fognak meglátszani mindenütt.
Valószínűleg, bár nem tudom, kérdezem ezt is, hogy a helyzet a világban változott, hogy most egy ilyen helyzetben, ahol egy témát kidobtak, koronavírus, és akkor az egész világ ezt így átvette, és akkor ez azt jelenti, hogy sokkal könnyebb együttműködni más országokkal, mert hogy van hasonló dolog, akkor arra hivatkozva nem jobban beengednek Indiába tőlünk valami segítséget?
Igen, lehet, hogy még túl korán van ennek a meglátásához, hiszen még nagyon benne járunk a nehézségekben. Valószínűleg ehhez idő fog kelleni, hogy visszafelé meglássuk ennek az eredményeit. Kétségtelen, hogy ez a közös sors, amit a vírus kialakított az embervilágban, hogy egyszerűen a leggazdagabbak és a legszegényebbek, a legtanultabbak és a legtanulatlanabbak ugyanúgy és ugyanattól félnek a vírus pusztításától. Ez egy hatalmas közös nevezőt hozott az emberiség életébe, és nyilván a misszióban ezt nagyon igyekszünk ki is használni. De hogy ennek vajon hosszú távon milyen eredményei lesznek, hát arról ma még talán korai beszélni.
Igen, és hadd kérdezzem azt, hogy mivel a missziós tevékenységünknek ugye az egyik fő témája, küldetésünknek fő témája az, hogy az embereket felszólítsuk az Istennel való kapcsolatra, de hát elmondjuk azt is, hogy Istennek mi a terve, amit aztán utána majd ők is elolvashatnak a Bibliában, illetve meg is érthetik, vagy másoktól is meghallgathatják, de hogy Istennek ugye az a terve, hogy az általa elfogadott hívő embereket, azokat az örök életre fogja elvinni. Természetesen egy másik világba, de most egy nagyon érdekes cikk jelent meg nemrégen a sajtóban. Azt írták, hogy Amerikában szintén egy sajtó, valamilyen újság csinált egy ilyen felmérést, hogy 900 embert megkérdeztek arról, hogy reagálnának arra, hogyha fölajánlanának nekik egy örök élettel kecsegtető pirulákat, vagy valamilyen oltást, hogy kaphatnának egy olyan oltást, amitől itt a világon örökké élni fognak. És erre a kérdezettek 60%-a nemmel válaszolt. Nem. Így ők nem akarnak ebben a világban örök életet. Ez érdekes, hát hiszen nekünk persze nem itt a világban örök életre, hanem majd az új világban való örök életre kell az embereket figyelmeztetni, segíteni nekik elmondani ilyeneket, de mi erről a véleményed, hogy az mostani emberek ebben a világban 60%-a nem akarna így itt élni?
Nyilván, hogy ez egy fikció, és kicsi a minta is, mert 900 megkérdezett, azért nagyon kicsi szám. Keresztény emberként valóban nekünk nem ebben a világban kell berendezkednünk.
De és bocsánat, nem... igen, az sincs odaírva, hogy 900-ból mennyi volt hívő vagy ateista. Igen, ez nincs benne az adatokban.
Igen, keresztény emberként nekünk nem ebben a világban kell valóban berendezkednünk, viszont annak a világnak a megismertetését feladatul kapjuk. És a lepromisszióban pontosan ez történik a gyógyítás mellett, gyógyítás közben, gyógyítás fölött, hogy kinyílnak kapuk, amiket így, úgy, amúgy a lehetőségek szerint kinyitnak, és azon nagyon sokan belépnek. Tulajdonképpen számukra az örök élet akkor kezdődik meg, amikor először rádöbbennek arra, hogy milyen volt a korábbi életük ott kint az utcaporában, egy elhagyott leprabeteg gyerekként vagy felnőttként, és milyenné vált most, hogy Jézus nevében valakik segítettek rajta. Ez mindig így polarizálódik. És ez nagyon csodálatos, mert világosan megadja a választ is azoknak az embertársainknak, hogy ha ez ilyen jó dolog, mert velem ez történt, mert velem ezt tették, akkor én ezt szeretném követni. Tehát szó sincs arról, hogy ott valamiféle erőszakos ráhatás vagy elvárás lenne a hit kérdése. Szó sincs erről. Vagy egy árukapcsolás ahhoz, hogy mi meggyógyítottunk téged, te pedig légy szíves, higgyél Jézusban. Ilyen nincs. Maguk döbbennek sokan rá arra, hogy amit megtapasztaltak a bánásmódban, egyáltalán az életük megváltozásában, az jó. És ha ezek az emberek ezt képviselik, akkor én is szeretnék közéjük tartozni.
Tulajdonképpen a lepra, mint betegség is valahogy összekapcsolódik ezzel a témával, én szerintem, mert hogy ugye a lepra misszióban ti sem azzal foglalkoztok, hogy több ezer év óta miért nem tudja a tudomány megoldani ezt a kérdést, hanem azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk akárhogy van, megmaradjon, ugye?
Számunkra ez a nagy felhatalmazás, hogy évezredeken keresztül nem sikerült megoldani. És amikor megsikerült oldani, akkor viszont úgy érezte a misszió, hogy ez a mi feladatunk, hogy képviseljük. Mert Isten megadta magának a kórokozónak a megismerését Armauer Hansen részére, azután később az első hatásos gyógyszerkészítményeket, egyiket a másik után jobbnál jobbakat, és ennek az élére állni, párosítva azzal, hogy maradandó, valóban örök életre vezető változások letéteményesei legyünk, ez a legnagyobb kiváltság.
Igen, és hát mondom, főleg akik valamilyen ilyen komolyabb betegségekbe szenvednek, azok szerintem többet gondolkodnak ezen, nem?
A saját sorsukon keresztül valószínűleg igen, hiszen folyamatosan átélik az emberi élet nehézségeit, megterheltségét, nyomorúságát, és azon keresztül bizony sokkal érzékenyebbé válnak ezek iránt a kérdések iránt is.
Akkor a végén milyen üzenetet vagy tájékoztatást szeretnél még kedves hallgatóinknak?
A hálaadást szeretném a szívükre tenni, hiszen most mindnyájan egy nagy-nagy megmenekülésnek lehetünk a tanúi. Egy évvel ezelőtt rettegtünk, féltünk, és bizony nagyon-nagyon sokakat elveszítettünk, de akik most ezt a műsort hallgatják, itt vannak, élnek, nekik azt üzenem, hogy erősödjenek meg a hálaadásban. Ez az egyetlen, amit adhatunk, cserébe Isten kegyelméért és jóságáért, különösen is ilyen mérhetetlen nehéz időszakban, mint amiben voltunk, és még vagyunk is. A hálaadásból pedig fakad, mint az, amiről szó volt a misszió kapcsán, azok a cselekedetek, amik másoknak válhatnak a javára, és amik kifejezhetik mindazt, amit mi Istentől kaptunk. A kettő így érhet össze azoknak az életében, akik ma is várnak ránk.
És korábban ugye elmondtuk, de szerintem még egyszer mondd már el a hallgatóinknak, hogy lepra misszió Európában hány országban van?
A közép-kelet-európai térségben egyetlenként vagyunk jelen a nemzetközi lepra misszió térképén, és ez egy nagy kiváltság. Nem tudjuk rá a magyarázatot, hogy miért csak itt Magyarországon adott Isten indítatást valakinek arra, hogy ezt elkezdje, de büszkék vagyunk rá, és a legjobb erőnkkel és tudásunkkal szeretnénk folytatni ezt a hagyatékot, amit mi is megkaptunk.
Kedves hallgatóink, az önök nevében én is megköszönöm ezt a szolgálatot. Rizskó névfazekas Mártán keresztül, illetve üzenjük a szolgálóknak is, jó, hogy mi is nagyon köszönjük a munkájukat, hálásak vagyunk, és természetesen kedves hallgatóink is fognak tovább dolgozni azon, hogy mindig meglegyen annyi adomány, amennyire szükség van a munkához.
Köszönjük szépen!
Én is nagyon szépen köszönöm, tehát akkor kedves hallgatóinkat várjuk majd a következő műsorban szeretettel.
Kedves hallgatóink, a Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.